Mód az ajtó előtt búcsúzott Szergiusz hercegtől. Ne féljen, mondta. Úgy érzem, van remény.
Én nem így érzem.
Hinni kell.
De a professzor ma visszatért. Ne rágódjunk azon, amin úgysem lehet segíteni. Jó éjszakát. A herceg elment, és Mód belépett a szobába. Amikor egy kattanás után világos lett, ott ült vele szemben a fiatalember, dereka köré egy lepedő volt csavarva, de különben kifogástalan Pepita kabátot viselt, csak az ujja látszott túlságosan rövidnek.
Hogy mert csend?
Rövid leszek, mert az idő sürget, és különben is
igen éhes vagyok.
Azonnal adja ide a kést és a fehér asztalterítőt, amiben becsavarta. Mód képtelen volt felelni. Ne kérdezzen, ne magyarázzon, és tegy, amit mondok. Valaki meglátta, amikor elvitte a kést. Át fogják kutatni a szobáját.
Ki látta meg?
Kérem, hogy cselekedjék gyorsan. Ha megtalálják itt a kést, akkor vége. És honnan tudjam? Tárgyalni nincs idő. Hinnie kell, amit mondok, különben elveszett. A kést! Mód habozott. Azután gyorsan az ablakhoz ment, és a párkány mellett egy résből elővette a fehér terítőt. Itt van.
Óhajt még valamit?
Semmit.
Talán, ha óhaj nélkül elmondana.
Nem mondok semmit. Higgyen, amit akar. Miután maga a gyilkos, túlságosan bűnösnek nem tarthat.
Miért vette ezt magához?
Azt hittem más a tettes, és meg akarta menteni. Maga hogy került ide így?
Csak betetőzése volt a mai estének. Miután visszavittem a hittérítő ruháját, elmondhatatlanul hiányos külsővel rohantam a csiga lépcsőhöz a pizsamámért. Egy fél tucat mosott lepedő volt ott helyette. A pizsama sehol. Képzelheti.
Mit tehettem? Az egyik lepedőt magamra csavartam, és ide igyekeztem. Közben aludni ment egy úr, akit egyszerre hárman is vangoldnak szólítottak, és a szobájához támogattak. A három ember lefektette, és 5 perc múlva kiakasztották a ruháját. Azután elmentek. A kabátot kölcsönvettem, de a nadrág nem ment fel. A 87-es szoba elől pedig kölcsönvettem reggelig egy pár csizmát. Félek, hogy egy rendőrtiszté.
Honnan tudja, hogy a kést...
Jó éjszakát! Vágott szavába a fiatalember. Azután, épp jókor, megragadta a csúszni készülő lepedőt, és elrohant. A fordulónál hallgatózott. Amikor látta, hogy tiszta a levegő, kivette a zsebéből a tört, és messze hajította a folyosó ablakából. Azután vangolt szobájához ment, és helyére akasztotta a Pepita kabátot. Sietett. Talán a szuterénban akad valami raktárféle, ahol meghúzhatja magát. Szörnyen kimerült volt. Körülbelül a földszinten lehetett, amikor a mélyből lépéseket hallott, és valaki elkiáltotta magát.
Martin, te vagy!
A mindenségét!
Villám gyorsan kilépett a folyosóra, és elindult a sötét étterem felé.
Hangok.
Csak hogy kinyitották, ki az ördög zárta be kívülről?
Én nem tudom, mondta a portás. Vissza. Siet végig az ajtók mentén.
Hát ez szörnyű. A folyosó másik része felől is beszédzaja.
Azt hittem, hogy lefeküdt, Elder.
Szed Linz az inspekciós rendőrtiszt. Különös zajt hallottam. Az ember gyanakvó ilyen helyen.
Azonnal ide érnek. 2 tűz közé került.
Martin! Nem halsz!
Fulladj meg!
Közvetlenül mellette a 20-as ajtó, az olasz nő szobája. Halk dúdolás hangzik ki bentről, és egy cipő koppanása. A hangok közelednek. Kapog.
Tessék!
Belép a 20-as szobába, és szemben áll a szicíliai özvegyel, aki kimonóban van, és szájtátva bámul.
Ön?
Bocsánat, feleli a hálóinges úr, egy szál sötét nyakkendővel és talpig lepedőben, miután meghívott,
de azt mondta, böjt van, és...
Már nincs. 12 elmúlt. Éjfél után már, ugye, szombat van.
Bocsánat, de olyan furcsa így.
Erre felé különös csak... Ez a hittérítő rend lepraápoló díszruhája. Az ön tiszteletére vettem fel fehér szoknya, sötét nyakkendő és magas szárú lakcsizma. Indiában ezt a megjelenést nagyon tisztelik.
Érdekes. De én már aludni készültem, nem baj. Forduljon el, amíg magamra kapok valamit.
Hátat fordított, és az ablakhoz állt. Signora Relli a spanyol fa mögé ment és felöltözött. Amikor előkerült, csodálkozva látta, hogy a hittérítő nincs a szobájában. Mintha kirepült volna a nyitott ablakon. Úgy is volt.